gáz van, és lesz gázáremelés is, meg ennek csomó befektetési aspektusa, amit a mai adásban megbeszélünk, kezdünk is.
Csillogó szemek, dollárhegyek, zsebből zsebbe vándorolva magának utat keres. Olykor önmagáért beszél, de róla már tabu beszélni. Épp ezért foglalkozunk kendőzetlenül. A pénzzel. Az Invest Mentors beszélgető műsorában privát bankáraink osztják meg véleményüket az aktuális gazdasági hírekről, legújabb befektetési trendekről és arról, hogy miért érdemes odafigyelni a gazdasági változásokra. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél Podcast, Tátrai Csaba, Horváth Attila és Magyar Zoltán in the house. A mai napon energetikai kérdéseket fogunk boncolgatni, és hát a bevezetőben éppen arról beszéltem, hogy lesz gázáremelés. Már van egyébként, elég kőkemény. Ez így az európai piacokat kőkeményen sanyargatja, ennek meg fogjuk érezni saját háztartásunk költségvetésén is a hatásait, de a tőkepiacokra is értelemszerűen ugyanúgy csomó-csomó hatást gyakorol. Nézzük meg azt, hogy nekünk befektetőknek milyen lehetőségei vannak, milyen óvatosságra érdemes intenünk magunkat a befektetéseink előtt, esetleg hogyan tudjuk ezt betervezni a hosszú távú jövőt illetően. Rövid távok, aktualitások, Csaba, neked adom a szót, hogy rajzoljunk ma is egy szép nagy festményt.
Köszönöm szépen, Zoli, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Onnan kezdeném, és természetesen okokozati összefüggések vannak a gazdaságban, meg a történelemben úgy általában. A legtöbb országban, ez is egy ilyen 20. századi örökség, ahol olaj, gáz vagy ásványi anyagok állami tulajdonát képezik. Az eladásukból származó jövedelem is az államhoz folyik be, így természetesen ők jelentősen tudják növelni a hatalmukat, és kevesebb kézben összpontosul ugye a bevétel, a pénz eloszlása, szemben például mondjuk egy gépgyártással vagy a mezőgazdasággal. Ez itthon is például, vagy az oroszoknál is tökéletesen látszik, de akár Amerikát is lehet például említeni. Egyes elemzők ezt nyersanyagátoknak is szokták nevezni. Hogyha rossz kormányzati döntések alakulnak ki, akkor központilag szabályozott árak, külgazdasági döntések, vagy nyomásgyakorlás, akkor bizony az abszolút a határon túli folyamatokra is kihatást gyakorol, mint ahogy lehet ezt látni, ezt a mostani folyamatot. Tehát az energiaköltségek ugye tavaly induló történelmi drágulásának gazdasági hatásait azonnal elkezdték elemezni a közgazdászok, és olyan messzire nem is kellett elmenni, mert lehetett látni, hogy az európai energetikai politika 20. század második felében gyökerezett, és azóta nem nagyon akar innen ebből a pontból elmozdulni, és ennek a legfőbb szereplője, ami nagyjából napi szinten szembe jön velünk az interneten, Németországnak a helyzete és Németországnak kilátásai. Ugye Európa legnagyobb gazdaságáról beszélünk, és a világ negyedik legnagyobb gazdasága a német gazdaság. A német vegyipar és autóipar versenyképességének évtizedek óta ugye az a záloga, hogy olcsón kap Oroszországból gázt és olajat, és hogyha gázhiány lesz, akkor leállnak az üveggyárak, a vegyi üzemek, a papírgyártás, úgy ámblokk az egész ipar, és például Németországnak a legnagyobb ammónia gyártója, ez fontos szerepet játszik egész Európa műtrágya gyártásában, és hogyha a kedves hallgatók tudják, hogy mi az az AdBlue kenőanyag, ami ugye a dízelmotorok emisszió csökkentéséhez kell, akkor ugyanez a gyár egyébként az, aki gyártja egész Európában, tehát itt is automatikusan rögtön, hogyha ellátási láncok akadozásáról beszélünk, akkor itt is egy jelentős hiány alakulhat ki, és hogyha elapad a gáz, akkor így fogalmazott az ügyvezető igazgató, hogy azonnal leáll 100-ról 0-ra a termelés. Amely másik céget szokták emlegetni, és ennek szintén magyarországi kapcsolódási pontjai is vannak, a BASF, több mint 150 éves múltra tekint vissza. A Horváth Attila kollégám írt egy nagyon jó elemzést körülbelül 6 évvel ezelőtt, ami az Invest blogon keresztül olvasható. ugye több mint 39 ezer embert foglalkoztat, 200 üzemet működtet, a teljes német gázfogyasztás 4%-áért felel. Felhasznált földgáz 40%-át nem energiatermelésre, hanem közvetlenül a gyártási folyamatban nyersanyagként használják. Tehát, hogyha leáll a gázszállítás, akkor például mezőgazdaságnak nem tudnak szállítani műtrágyát, ami ugye a kiindulási bázis, és ugye megemelkednek automatikusan az élelmiszer árak. Olyan cégekkel áll kapcsolatba a BASF, mint például az Unilever, a BioNTech, vagy az Airbus, vagy a német autógyárak. Itt mind-mind ugye automatikusan egy komoly hiányt fognak elszenvedni, és például egyébként ilyen, hogy a fokrémgyártás az akadozni fog egész Európában, hogyha elzárják a gáz. Tehát ilyen alapvető összefüggések alakulnak ki. Akár lehet mondani például a ThyssenKruppot, ami ugye a legnagyobb acélgyártó egész Németországban, a kohókat nem tudják üzemelni. Hát ez jól látszik egyébként a részvényárfolyamokon is, mert a BASF részvényárfolyama ezeket a kockázatokat hülyen tükrözik, ugyanis évelej óta 40%-ot estek. Alapvetően a cég kiváló befektetési lehetőség volt nagyon-nagyon sokáig, de most rövid távon, vagy akár mondhatni középtávon, tehát amíg ez a gáz probléma nem oldódik meg, addig az átlaghoz képest sokkal magasabb kockázattal bír. És hát meglátjuk egyébként, hogy a következő hónapok hogy fognak alakulni a cég életéből, például mennyi osztalékot fognak tudni kifizetni, mert ugye híresen magas osztalékot fizetett nagyon sokáig, ugye 5% körüli eurós osztalék az azért szemmel látható, és hát várhatóan ugye nyilván, ha a bevételek leesnek, akkor akár az osztalékfizetés el is maradhat.
Oké, tehát akkor van egy gázválság Európában, ami nyilván érint a nagy iparági vezető cégeket, ami persze kihat az egész láncolatra, ami kihat a mi pénztárcánkra, meg a mi szobánk hőmérsékletére is, vagy a fokrémünk mennyiségére. Akkor befektetői szempontból mit vet itt számunkra elő? Próbáljuk meg ezt így helyre tenni, mondjuk rövid távon, közép meg hosszú távon, hogyan viszonyuljunk az európai piacokhoz, Attila?
Rövid távon meg szerintem, hogy általában amit Rásba lehetett kapni arról, hogy egyébként milyen típusú problémákat tud szülni az, hogyha egy energiahiány alakul ki Európában, vagy a világon bárhol. Ezt, hogyha nagyon egyszerűsíteni akarom egy befektető szempontjából, akkor ez kockázatot jelentett, ez pont ennyi, se több, se kevesebb. Most ez, hogy ezt a kockázatot, ezt így hova mérjük föl, az egyrészt egy szubjektív dolog, bár azok a cégek, amik nagyon érintettek az tehát amik energia kitettek, mint például mondjuk a BASF, itt tényleg nagyon nagy szakadás van az árfolyamokban, de hogyha megnézzük az egész európai mondjuk részvénypiacot, akkor hát egyáltalán nem látszódik azt, hogy olyan apokaliptikus forgatókönyvet áraznának a piacok. Nem vagyunk még olyan közelben sem, mint ahogy mondjuk a COVID alatt voltunk, nincsenek akkor esések sem, mint a COVID alatt, mint 2020 márciusában.
Akkor ez ugye 20-30% körüli azonnali visszaesés.
30% fölött.
30% fölött volt, igen. Most vagyunk 20 felett.
Oké, csak azért még a rövid távon azt mondod, hogy egy kockázatos helyzetben vagyunk, tehát relatíve a kockázat mögött elsősorban azt kell látni, hogy könnyen előfordulhat, hogy a gázkitettség miatt bizonyos cégek, és a BASF erre tök jó példa, értékpapírnak az árfolyama hirtelen nagyobb esést követnek el, akár ezt a 20-30%-os, de most te arról beszélsz, hogy egyébként a teljes európai részvénypiacra ez még így általánosságban nem igaz. Jól értem?
Azt jelzem, hogy egyáltalán nincsen beárazva egy olyan vészterhes forgatókönyv az európai, meg úgy általában a világnak a részvénypiacaira, amiből mondjuk olyan szörnyű eseményeket lehetne látni, előrevetíteni, mint amit szerintem a legtöbben mondjuk a saját bőrükön fognak érezni.
Oké, és akkor mi a helyzet a közép meg a hosszú távval?
Jelenleg most a piacok nem azt árazzák, hogy egy nagyon hosszú ideig tartó probléma lesz, és akkor itt hagyd egyek megint egy ilyen covidos hasonlatra, csak azért, mert ez nagyon közel volt, és itt van egy viszonylag friss élményünk arról, hogy mi történik egy olyan helyzetben, amikor elsőre nagyon ijesztőnek tűnik, és aztán menet közben egy kicsit később kiderül, hogy bár továbbra is ijesztő, de hogy nem fog végtelenségig tartani. Uh-huh. Hasonló szerintem a helyzet most is, hogyha már látszódni fog így az a fény az alagút végén, és remélhetőleg nem egy vonat lesz, akkor akkor valószínűleg ez emelkedésbe foghatnak a piacok, vagy legalább megszűnheti az esés. Nem csak az energiaválságon múlik a befektetési világban az eredmények, de úgy gondolom, hogy ezek a típusú kockázatok akkor igazából már mérséklődni tudnak, hogyha látszódik az, hogy ez a probléma legalább nem fog túl sokáig tartani. És hogyha ezt befektetői oldalról nézzük, akkor talán innen érdemes megközelíteni, hogy vajon az aktuális probléma az egy évszakra szól, vagy pedig 3 évre szól, 10 évre szól. Az a probléma, tehát maga a problémának a hatása az összhangban van a befektetési időtávommal. Hogyha én mondjuk eleve 10 évre tervezek egy befektetést, akkor számít-e nekem a következő évszak, számít-e nekem a következő évnek az eredménye. Nekem inkább azt számít, hogy most olcsón tudok vásárolni, vagy én már inkább kiszállásra készülök, mert akkor tényleg számít, hogyha éppen mondjuk nem tudom, decemberben akarnám eladni a befektetésemet, vagy januárban, akkor ez nyilván ez a kockázat sokkal inkább felerősödik. És akkor vannak egy szubjektív része is, persze, hogy ezt ki mennyire érzi.
Én két dimenziót hoznék be egy picit más oldalról megközelítve. Az egyik a fogyasztói oldal, az, hogy egyébként Európa, Amerika után egy olyan fogyasztói bázissal rendelkezik, amivel esetleg más termékeket, más szolgáltatásokat biztosító vállalatoknak a papírjait följebb tudják majd már rövid távon is tornászni, hogyha ne adj Isten, itt a legrosszabb forgatókönyv történik, tehát egy komoly elhúzódó energiaválság, hiszen azért több mint 500 millió embernek fogyasztani kell, és ez egy komoly fogyasztói közösség. Csak hogy tényleg itt az energia árakról egy kicsit így a magyar viszonylatokba is behozzam, ugye azt lehet látni, hogy amikor volt rezsiharcos ár, akkor azt lehetett látni, hogy magyar átlag keresetből körülbelül a bevételekből 10-20%-át fizették ki energiaszámlákra a hazai polgárok. Szemben egyébként mondjuk Nyugat-Európával, Hollandia, Németország, Ausztria, ugye ezekből vannak ugye kézzelfogható gyors adatok, ott általában egy ilyen 5-8% környékén volt maximum. Most ez fel fog ugrani 12-15-16-ra kint Magyarországon, ez a bevételeknek a felére fog körülbelül felugrani. Tehát, hogy itt megint ugye össze van vetve az, hogy ha magyarországi viszonylatokat nézzük, akkor az embereknek egyszerűen döntést kell hozni, hogy akkor mire fogják elkölteni a fennmaradó 50%-ot. Hát vélhetően egyébként kevesebbet fognak elmenni szórakozni, a fogyasztási cikkekben is kevesebbet fognak költeni. A német, egy osztrák azért húzni fogja a száját, de abszolút ezeket nem fogja magától megvonni. Tehát, hogy rengeteg olyan, hogyha diverzifikálunk, és ez a másik dimenzió, tehát hogyha diverzifikáljuk a portfóliót, és nem csak egy-egy piacot, akár esetleg most a szóban forgó cégeket spekulációs szándékkal, hogy majd úgy is sem fogják egyébként elzárni, elkezdjük vásárolni, mindenkinek azt javasoljuk, hogy érdemes nagyobb képet nézni, és több céget bevonni, tehát egy L'Oréal, egy Unilever, egy Essilor, és még sorolhatnám az egymást.
Vagy éppen Európán kívül.
Vagy Európán kívül, igen, csak hogyha most Európáról beszélünk, de nyilván azt is majd be fogjuk hozni, hogy melyik más terület az, ami igazán jó befektetési szempontból. Tehát, hogy visszatérve, érdemes egyébként egy diverzifikált portfólióban gondolkozni, mert bizony a nyugat-európai országok állampolgárai, vállalatok egyrészt állami segítséggel, másrészt saját pénztárcájuknak a bőségéből kiindulva tudnak sokkal több pénzt ezekre a kiadásokra fordítani, és fent fogják tartani a cégeknek a jelentős bevételét. És amikor majd az infláció várhatóan az Európai Központi Bank célértéke felé, tehát a 2% felé elkezd majd határozottan menetelni, akkor várható egy felívelés is adott esetben a részvénypiacon, és természetesen Damoklész kardja ez folyamatosan ott lebeg, hogy akkor az Oroszország hogyan fog a gázzal majd sáfárkodni. A napokban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke említette, hogy az uniós gáztározók töltöttsége elérte a 82%-ot, és az LNG, vagy a vezetékes gázszállítás ugye folyamatban van, akár Egyesült Államokat szokták mondani, Norvégiát, vagy Algériát, Azerbajdzsánt, és hát érdekes egyébként, hogy Norvégiából már több gázt szállít az EU, mint Oroszországból.
Mennyi ideig tartanak ilyen válságok? Most gondoljunk vissza az összesre, amit föl tudunk idézni mondjuk a 90-es évektől, dotcom, orosz hitel, európai adósság, Covid, amiket szoktunk mondani a podcastekben, emlékeitek szerint hány évig tart egy ilyen gazdasági válság átlagosan?
Földrengés erejű volt az a 2008-as válság, ugye ahhoz foghatót, azt ugye előtt a nagy gazdasági válságra tesznek, ugye a 29-30-as évekre, hogy a részvénypiac, mondjuk az amerikai részvénypiac helyreálljon, az 2,5 év volt, azt hiszem 2008 elején indult körülbelül, 2009-re ért el a mélypontját, körülbelül
márciusban, és onnantól indult el fölfelé.
És onnantól indult, igen. Igen,
csak hát mire visszaért, az ugye 57%-ot esett a csúcshoz képest.
Igen. És ugye szerintem egy fontos dolog, hogy nem egyszerre történik a fordulás, történhet, de a legtöbbször ezek egyáltalán nincsenek összhangban, nincsen ilyen értelemben egy jó kiszámíthatóság, hogy az látszik, hogy oppá, emelkedik a GDP, minden helyre rázódott, akkor már elkezdenek fölfele emelkedni az árfolyamot. Tehát ezek jellemzően vagy előtte, vagy utána. Azzal nem fogunk tudni jó döntéseket hozni, hogyha majd nézzük a makroadatokat, hogy na, végre mikor látszik az, hogy most már begyorsult a gazdaság. Jellemzően igen.
Igen. Igen. Tehát azt lehet látni, hogy a tőkepiacok mindig jó pár lépéssel, ami azt jelenti, hogy jó pár hónappal megelőzik egyébként a gazdasági folyamatokat. Tehát a gazdasági folyamatot én úgy képzelem el, mint egy nagy tanker az óceánjáron, aminek szóltak az Atlanti óceán közepén, hogy nem, egyébként akkor Dél-Afrikába kell menni, jó, mondjuk New York helyett, és akkor hát így nagyon-nagyon lassan tud egyébként átfordulni. Szemben például a piaccal, amikor valaki valamit bemond, itt most például Trumpra szoktunk hajazni, hogy ő volt az, aki ugye, mint a legnagyobb gazdaságnak a vezetője,
mondott. A másodpercenkénti árfolyamjegyzésben egyből megjelenik,
igen,
a mondata.
Igen, twittelt valamit, és akkor beestek az árfolyamok, tehát láttunk ilyet főleg 18-ban, amikor hadat üzent Kínának, ugye gazdasági szankciók által. De mindegy, tehát hogy a tőkepiacok nagyon gyorsan tudnak mind a két irányba reagálni. Most jött ki az amerikai inflációs adat, tovább csökken egyébként az infláció Amerikában, tehát ez egy nagyon jó hír, csak jól mutatja, hogy rövid távon...
Nem eléggé.
Igen, rövid távon egyébként, hogy mennyire egy szavazógép a tőkepiac, hogy 4%-ot csak azért esett a Standard & Poor, és ezt most érdemes ezt így kihangsúlyozni, és ezt egy picit átgondolni, mert az elemzői várakozások azok 8,1%-ról szóltak, és nem ennyi lett, hanem 8,3. Tehát 8,5-ről nem 8,1, hanem 8,3%. Tehát 0,2%-ot tévedtek az elemzők, és ezért a piac pánikolt, elkezdett pánikolni, és 4%-ot esett egy nap alatt. Azóta már nyilván ez szépen fokozatosan visszaépíti, csak ezért kell mindig, és ezt elmondjuk, hogy hosszú távon gondolkozni. És hát, hogyha már itt ugye előbb beszéltünk részletesen Európáról, akkor azt fontos megemlíteni, hogy ugyanezek a kockázatok, amit itt európai gazdaságban hosszan-hosszan lehet még sorolni, ezek Amerikában minimális módon érzékeltetik hatásukat. Az energiaárakon, az energia mixben is, akár a kőolaj, akár a földgáz szempontjából lehet látni az amerikai tőzsdei árakat, de nem jelentős gazdasági hatásokat kell prognosztizálnunk, és látszik az, hogy ott a legfontosabb, hogy az amerikai jegybank, a Fed milyen formában fogja majd ugye szigorítani a piacot, hogy fogja a kamatokat emelni. Most ezt tartja egyébként lázban. Nem olyan kardinális probléma, hogy akkor lesz-e gáz, vagy nem lesz gáz. Mert ugye amikor a gyárak leállnak, a szolgáltató egységek bezárnak Európa szerte, akkor egy nagyon mély és elhúzódó recesszió is kezdetét veheti. Vannak ilyen felmérések a piacon, hogyha 10-20%-kal emelkedik az energiaköltség, akkor a vállalkozások ugye azt lenyelik a profitvesztességet, akkor 50-100%-kal, akkor a cégek egy része már áremeléssel áthárítja a fogyasztók felé, vagy hogyha 300-500%-kal, akkor egy az egyben ugye megjelenik a fogyasztóknál. És most azt lehet látni, hogy 2021. szeptember 15-én, tehát pont egy évvel ezelőtt 72 euró volt megawattóra holland határidős gázpiacon, és most a mai napon pedig 205. Tehát ez majdnem egyébként egy durva háromszorozás.
Oké, Attila, adsz egy javallatot a hallgatóknak, hogy most ebben a helyzetben rövid, közép vagy hosszú távon úgy egyáltalában hogyan viszonyuljanak a befektetéseikhez?
Úgy gondolom, hogy ezt a helyzetet is, mint bármilyen mást érdemes a lehetőségként megélni, hogyha valakinek az a véleménye, hogy az, ami Európában történik, az egy jelentős kockázat, akkor igazából a legegyszerűbb dolog, ami tehet, hogy kihagyja az európai piacot. Ez igazából tényleg egy huszárvágással így meg lehet tenni, nem jár úgy gondolom, hogy olyan komoly áldozatokkal. Helyette van bőven más lehetőség, lehet kereshetünk Amerikában befektetéseket, kereshetünk olyat is, ami teljesen független, például amerikai közműszolgáltatókat, semmi köze nincsen se az európai árakhoz, se Európához, se az orosz-ukrán háborúhoz. Úgy gondolom, hogy a minőségi vállalatoknak, amik egyébként stabilan működnek, azoknak továbbra is van keltje, nem tudom, mondjuk egy Coca-Colától kezdve, hogyha mondjuk
cégeken
egy technológia, például Google például, vagy egy Amazon, tehát ezek ugyanúgy működni fognak. Az, hogy most ezek a cégek egyébként óriási akcióban vannak, tehát ezek ilyen 20-30%-os visszaesésben, az a legtöbb befektető számára inkább egy kiváló lehetőség. Olyan szinten kiváló lehetőség, hogy igazából ezek még most nagyobb profitot is kínálnak, vagy annak lehetőségét, mint mondjuk egy magasabb hozamú magyar állampapír, vagy úgy általában bármi, amit mondjuk forinttal el lehet érni. Mert hogy most ugye Európáról volt szó, meg nagyban Németországról, de azért abban szerintem senkinek nincsen kétsége, hogyha ez Németországnak egy kicsit fáj, akkor az Magyarországon 10-szer annyira fogja éreztetni a hatásait.
Pontosan, és ennek inflatórikus hatása is van, tehát hogy egyre magasabb inflációs szinteket fogunk megütni, és egyre tartósabb lesz, minél nagyobb lesz egyébként az ellátási láncok akadozása.
Oké, rendben. Szerintem minden hallgatóban már eleve ki volt alakulva egy vélemény, így a hazai meg a nemzetközi energiai válság, vagy energetikai válsággal összefüggésben. Úgyhogy ha bejön hozzánk, és javaslatot kér arra, hogy mit tegyen a befektetéseivel, akkor az ő álláspontját maximálisan tudjuk támogatni valószínűleg, vagy azzal, hogy maradunk az európai piacokon is, vagy akár az állampapírok irányában, vagy éppen azzal, hogy az Európán kívüli befektetési desztinációk felé tereljük őt, úgyhogy ebben mindenkit biztatunk a kapcsolatfelvételre, illetve a Pénzbeszél Podcast minden platformon történő követésére. A jövő héten ismét jelentkezünk a megszokott csapatunkkal, addig is mindenkinek minden jót kívánunk. A viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszonthallásra.
A viszonthallásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.